Isten szívem néked adom, kedves ajándékul, ezt kívánod tőlem, Uram, fogadj ajándékodul. Ez teljes úgyad, ó Isten, minden gonoszsággal, és fölékesítve nincsen, hittel és jóságban. De innával elégorul, töredelmességgel, és édes bizalomra jó, hogy kegyelmes leszel. Fogadj magadhoz Jézusom, most meg szent életem, meghaltál értem Krisztusom, bűneimet vettem. Erősíts gyönyörű hitemet, s biztos, hogy megadod, megtisztítál én szívemet a bűnbocsánatod. A megkérésre Jézusom, kérlek te adj erőt, hogy megállhassak egykoron, Uram, színedre őt. Légy szállás az én szívemben, amíg itt elélem, és akit benn tarts meg engem, vezérlőd szent Péter.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozunk. Urunk, valóban rászorulunk a te szeretetedre, vonzó, kegyelmes szeretetedre, de tudjuk, hogy ha eltávolodunk tőled, ha nem járunk engedelmesen a te utadon, ha csak magunkban akarjuk az életutunkat végigjárni, akkor harag alatt maradunk. De óvd meg ettől bennünket, drága mennyei Atyánk, hogy ne akarjunk tőled távol maradni, hogy ne akarjunk nélküled élni, hogy ne akarjuk nélküled rendezni az életünk dolgait. Ahogy énekeltük, biztos bennünket, Urunk, hogy megadod azt a kegyelmet Jézus Krisztusban, amelyet felkínáltál, és add, hogy ez a kegyelem teljes bizonyossággal lehessen a mi szívünkbe, hogy ne kételkedjünk szabadban, ígédben, ígéreteidben, hanem rá tudjunk arra hittel és teljes gyermeki bizalommal állni. Amen. Ugye az első este azt láthattuk Dávid és a fiai életében, hogy ezek a fiúk, annak ellenére, hogy az édesapa hívő és Isten előtt álló ember, ők nem így élik meg a hitüket, mert hiszen volt hitük az ő Istentől kapott egy Isten hitük, amiben a zsidóság élt. Nyilván ezek a fiúk is elmentek az ünnepekre, nyilván ezek a fiúk is bemutatták az áldozatot, méghozzá sokkal bőségesebben, mint ahogy ezt egy szegényebben megtehette volna, de mindez csak a felületet érintette, a szívük távol maradt. Isten azért panaszkodik, Izraelre, az ő népére, Ézsaiás könyvében is olvassuk, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve távol van tőlem. Tehát tulajdonképpen ez az Isten panasza, amikor az ő népe, az ő gyermekei nem szeretik őt igazán szívből, nem imádják őt, hanem valami hűvös, tulajdonképpen így mondanám, vallási korrupció tartja fogságba az emberi szívet, mikor arra gondolunk, hogy akár cselekedeteinkkel, jó vallásosságunkkal kifizethetjük az Istent, és tulajdonképpen jó indulatra hangolhatjuk magunk iránt. Ez a szintiszta pogányság. Tulajdonképpen az Istentől elszakadt embernek ez a vallásossága. Fél valamilyen szinten az Istentől, de talán nem eléggé. Aztán ez az Isten félelem helyenként, vagy csak éppen szerencse Istennek gondolja az Istent, és hát próbálja az Istent lefizetni, és mint egy, hogy megtegye azt, amit ő szeretne. Isten mentsen meg bennünket ettől a gondolkodástól. De hát ezt látjuk itt ezeknek a fiúknak az életében, különösen most Absalom életével, aki még él, és hát látjuk, hogy a bűn büntetés nélkül maradt, a tulajdonképpen Absalom életében nincs bűnlátás, bűntudat, bűnbánat, de az apja végül csak megbocsátott neki. De azt tessék elhinni, hogy a mennyei atya meg nem. Ezt vegyük nagyon komolyan. Isten senkinek nem bocsát meg annélkül, hogy megbánva a bűnét, bocsánatot ne kérne tőle. Ennélkül isteni bűnbocsánat nincs. Bizony, nagyon sok helyen látjuk a Bibliában ezt, hogy milyen fontos. Pál apostol egy alkalommal azt írja, hogy tartsanak könyörgéseket, esedezéseket minden emberért. Vagy azt olvassuk, hogy a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög értünk. Miért? Hát mert nem olyan olcsó ám az a kegyelem, mint ahogy sokan gondolják. Meg mi, ahogy papok hirdetjük sokszor, felelőtlenül. Hanem Istennek az igaz, hogy ingyen van, de drága kegyelem. Az Istennek a legdrágábbba került az ő egyszülött fiába, hogy megbocsáthat nekem. Tehát a bocsánat ára Jézus vére. Hát azért ez nagyon drága. És ezt felelőtlenül, így ahogy ezt láttuk tegnap Absalomtól, hát ha bűnös vagyok, akkor ölessem meg. Hát micsoda nyegle, micsoda felületes, gőgös, igazság osztó lelke van ennek az embernek, és látjuk majd, mire képes, mindenre képes. Ez az ember mindenre képes. És mielőtt ebbe bele vágnák, szeretnék arról azért egy-két mondatot még mondani. Ugye most a 15. fejezet, a Sámuel második könyvének 15. fejezetét kellene végigolvasni, de nem fogom végigolvasni, csak egyes részleteket akkor, amikor szó lesz róla. És most a 15. fejezet első versétől viszont elolvasok egy szakaszt. Történt ezek után, hogy Absalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Absalom a kapun át vívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy, és ha azaz azt felelte, hogy Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absalom, nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalom, bár csak engem tennének bíróvá ebbe az országba, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Absalom egész Izraelben mind azokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Absalom az izraeli emberek szívébe. Megdöbbentő ez a dolog, hogy, és ezt 4 évig csinálja Absalom. Két nagyon megdöbbentő dolgot láthatunk itt. Az egyik az, hogy Absalom azt csinálja, amit a pogány királyok. Ugye olvassuk az 1 Sámuel 8-ban, hogy mi a király törvényt, amit Sámuelen keresztül ad az Isten, és ott ezt, mint utálatos és elvetendő dolgot ítéli meg az Isten igéje. Tehát arról van szó, hogy nem teheti meg az izraeli király, hogy úgy viselkedjen, úgy éljen, mint egy pogány király. Az izraeli királynak nem engedi meg az Úr, hogy despota legyen, hogy élet-halál ura legyen, hogy úgy viselkedjen, ahogy a pogány királyok viselkednek. De itt azt látjuk, hogy pontosan azt teszi Absalom, úgy, mint a keleti despoták, felül, mint az egyiptomi fáraó, felül a harci kocsijára, elől futnak a kengyelfutók, körülveszik az emberei, és ezzel mint egy a királyi hatalmát akarja kifejezni Absalom Izrael előtt. Aztán odaáll Jeruzsálem kapujába, a kapu Izraelben mindig az ítélet, az ítélkezés helye, meg a politikai tér, ahol a kapuban ítéletet hoznak, illetve döntéseket hoznak a vének. Ő odaáll a kapuba, és aki a királyhoz, a saját apjához akar menni, azt ő ott szépen lekapcsolja. Hát mondhatnám, hogy nagyon ügyesen ért a propagandához ez az Absalom, és hát így kell ezt csinálni a politikába, és akkor biztos a siker. Ő valahogy kitűnő érzékkel nyúl a dolgokhoz. De hát micsoda indulat van ennek az embernek a szívébe, és micsoda gátlástalanság. A saját apja ellen lázítja Izraelt. Ezt is tudja nagyon jól, hogy az izraeli törzsek, a 10 törzs, az bizony elég laza kapcsolatban van Dávid királlyal. Tudjuk, hogy először csak Júda választotta királya Hebronba Dávidot, és 7 év után tér vissza Izrael és teszi királyá Dávidot. Tehát ezt nagyon jól tudja Absalom, és ezeket a finom politikai dolgokat ő szépen kihasználja, megkérdezi, ha izraeli vagy, akkor megmondja neki, hogy ott a palotában nincs, aki téged meghallgasson, és bárcsak engem tennének Izraelbe bíróvá. Ugye a mindenkori izraeli király volt a főbíró. Tehát a nehéz és súlyos ügyeket mindig a király elé kellett vinni. Hát mindezek tudatában most tessék elgondolni, milyen fiú ez. De milyen apa? Hát hiszen ott hallottuk tegnap, hogy a király mindent tud, ami az országban történik, és tényleg mindent tud, mert mindent besugnak neki, mindent megmondanak neki, mindent tud. És nem zavarja, hogy mit tesz Absalom? Hát most megint úgy viselkedik Dávid, mint... Hát nem is lehet érteni. Hát nem gondolja, mi lesz ebből? Ó, hát azért csak az nem lesz belőle, mert én meg vagyok győződve, hogy némelyik tanácsadója figyelmeztette a királyt, hogy azért ne engedj ilyen hosszú pórászra a fiadat, mert baj lesz ebből. Biztos mondták neki. És nem vette komolyan. Nem vette komolyan, mert hát mégiscsak az ő fia. Arra gondolt, hogy ez csupán csak egy passzió? Hogy ez a fiú így akar részt venni a hatalomba és a politikai életbe? Hát, hadd csinálja. Úgyis ő lesz majd a király, hát gyakorolja. Hát nem erről van szó. Ő egyáltalán nagyon céltudatosan tör a hatalomra. És igenis, hogy puccsot készít a saját apja ellen, sőt, merényletet meg akarja öletni. Hát azért ez egy rettenetes dolog, hogy mi lakik egy ember szívébe. Ennek az elkényeztetett embernek a szívébe, akiről tegnap láttuk, hogy az egész ország sztárolja és dicsőíti a szépségét, sőt, most kiemeli a királyi tekintélyét, és abban a szerepben tetszeleg, mint egy keleti király. És erre is törekszik. Hát igen, ezt megvethetjük, meg el is ítélhetjük Absalomba, csak vajon én nem vagyok-e ilyen ember? Vajon az én szívemben nincsenek-e ilyen indulatok? Talán lehet, hogy nem a saját apánk ellen, de talán a munkahelyen nem úgy viselkedünk néha, hogy másokat könyökölve háttérbe szorítunk, vagy nem akarunk mások, hogy így mondjam, dicsőségére, babérjaira pályázni, nem akarunk esetleg mások hatalmára törni, vagy mások gazdagságára pályázni. Tehát jó az embernek megvizsgálni, mert olyan érdekes ám az emberi szív, hát sok házassági probléma került elém, és nagyon sokszor mit láttam, hogy az egész házassági probléma hatalmi kérdés. Bevallják vagy nem vallják, mégiscsak ki az ura háznál? Kinek az akarata érvényesül? Ki az, aki dönthet a dolgokban? És az ember nagyon érdekes, hogy mindig a hatalom kérdés egy olyan központi kérdés. Hát persze nem mindenki a királyi hatalomra tör, nem mindenki miniszter akar lenni, csak éppen a saját területén akarja érvényesíteni az akaratát minden áron. És sokszor olyan eszközöket használunk erre, ami Isten előtt nem lehetséges. Ezeket mindig komolyan kell venni, hogy milyen eszközöket használok én arra, hogy az akaratomat érvényesítsem, hogy a befolyásomat növeljem, akár a családba, akár valakivel szembe, akár a munkahelyen. Isten nem engedi meg, hogy az ő népe tisztátalan eszközöket használjon. Semmiképpen nem engedi meg. Tehát mi mindig azokat a módszereket kell, hogy alkalmazzuk, amelyeket Isten alkalmaz. Aztán majd úgyis szó kerül még a hatalomról, mert ez nagyon fontos kérdés, mert Isten országában egész más a hatalom, mint a világban. Ezt is nagyon komolyan kell venni. És ha itt Isten népéről van szó, ugye be kellett volna Abszalomnak is tartani azt, amit Sámuelen keresztül, sőt már Mózes könyvében az Úr elmond, hogy milyennek kell lennie a királynak, mármint az izraeli királynak. Nem olyannak, mint a többinek. Tehát Jézus Krisztus azt mondja a tanítványainak, mikor azok is azon vitatkoznak, döbbenetesen, ő megy a keresztre, ő megy a szenvedések útja felé, és a háta mögött a 12 azon vitatkozik, hogy ki a nagyobb. Ugye tetszenek érteni, mennyire központi kérdés ez a hatalmi kérdés. Ki a nagyobb? És ez sokszor tényleg csupán arról van szó, hogy kiemelkedni a többi közül. És ez a törekvés minden emberben ott van. Így, úgy, de ott van. És ezért jó odafigyelni ezekre a belső indulatainkra, hogy ne essünk ítélet alá, mert végül is Abszalom teljes ítélet alá esik. Teljes ítélet alá esik. Előbb, utóbb egy ilyen út, amin ő elindul, ez végzetes út. Isten népe között ez nem megengedhető. Tehát, ahogy akartam mondani, azt mondja az Úr Jézus a tanítványainak, ezek után, miközben ők vitatkoznak, mert megkérdezi tőlük, miről vitatkoztatok útközben. És akkor elmondja neki, a világ fejedelmei uralkodnak rajtuk, és jótevőknek mondatják magukat, de ti közöttetek nem ez a rend. Hanem azt mondja, aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok. Aki első akar lenni, legyen a ti rabszolgátok. Ó, hát ez nem igazán nagy pálya, nem? Erre nem fognak sokan törekedni. Nagyon tetszett nekem az a kis epizód, amit Ernst Modernzorról olvastam, erről a nagy német evangelizátorról. Megy az egyik barátja hozzá, és vezeti be az irodába, és az iroda előtti lábtörlőbe benne volt a monogramja, hogy EM, és azt mondja, na mi van, már a lábtörlőbe is beleteteted a monogramodat? Azt mondja, az azért van ott, hogy tudjam, hogy én lábtörlő vagyok, belém mindenki belém törölheti a lábát. Tehát ugye ez az alázat jel volt önnála, nem pedig önhivalkodás és az önmutogatás, hát ezt nem a lábtörlővel szokták tenni. Tehát de tényleg meg kellene érteni a mi úrunkat. Ugye, amikor az utolsó vacsorán ott látjuk őt, hogy senki nem vállalta föl, senki, a 12 közül senki nem vállalta föl azt, hogy a másikatnak megmossa a lábát. És erre Jézus körbe köti a derekát egy kendővel, és megmossa a tanítványok lábát. És aztán azt mondja, hogy példát adtam nektek, hogy én az Úr, hát jól mondjátok, azt mondja, az vagyok. Ha én az Úr megmostam a ti lábatokat, akkor nektek is meg kell mosni egymás lábát. Tehát megtanít bennünket az uralkodásra. Mert az Isten szerint való uralom azt jelenti, hogy a másikért élek. Azért élek, hogy a másikat segítsem, hogy a másikat boldoggá tegyem. A másikért élek. Ez az isteni uralom titka. Hogy a másikért oda áldozom az életemet, ahogy ő ezt tette. És hát ez bizony nem tetszik nekünk. Megmondom őszintén, az emberi természetünkkel igen ellentétes magatartás. Na de miért? Mert feje tetején áll ez a világ. És Jézus azért jött, hogy talpra állítsa. De minket is. Ugye látjuk itt ezt az indulatot, nem érdekli, hogy a saját apja. Nem érdekli. A saját apja ellen teszi ezt, és aztán majd látni fogjuk. De hát tényleg hogy történik az, hogy az ember megalázkodik, hogy az ember meg tud alázkodni Isten előtt. Hogy ne ez az indulat legyen benne. Majd erről még később. Olvassuk a 7. verstől. 4 esztendő elteltével ezt mondta Abszalom a királynak, az apjának. Hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronba az Úrnak tett fogadalmamat. Mert ezt a fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi Gesurba lakott, ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. Hát tessék megfigyelni ezt a képmutató hazug szöveget. Tudja, hogy az apjának ezt tetszik. Tudja, hogy a kegyes hívő apját ezzel lehet becsapni, ezzel lehet bolondá tenni. Hát ez esik a legsúlyosabb ítélet alá. Hát ez a legsúlyosabb ítélet alá esik, mikor valaki ilyen kegyes szöveggel hazudozik a saját apjának, vagy akárkinek. Ugye, ilyen gyönyörű szöveget kitalál, hogy ő megfogadta még Gesurba, hogy ha az Úr őt visszahozza, akkor, és akkor most az Úrnak fog szolgálni. De hogy az Úrnak akar ő szolgálni? Saját apját akarja megölni, és hatalomra tör. Ha egyszer visszavisz engem az Új Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. A király azt mondta neki, menj el békességgel. Elindult tehát, és elment Hebronba. Ugye ez egy júdeai város. Tulajdonképpen a júdeai törzsnek a központja volt Hebron. Mert Jeruzsálem az igazából Benjamin területére esett, és azért választotta azt Dávid király az ország fővárosává, éppen azért, hogy kibékítse a törzsi ellentéteket, és hát azért is, mert ő foglalta el ezt a várost a jebusziaktól. Tehát látjuk azt, hogy ilyen állítatos szöveggel odáll az apja elé, bolondát teszi, és most tessék hallgatni, mi történik Hebronban. Közben titkos megbízottakat küldött Abszalom Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a küld szavát, mondjátok, király lett Abszalom Hebronba. 200 férfi ment Abszalonnal Jeruzsálemből, akik hívására jó hiszeműen mentek el, ugye az áldozat bemutatására, hogy a herceg bemutatja az áldozatot. Tehát jó hiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Abszalom bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Abszalom a gílói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gílóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Abszalom mellett. Tehát tulajdonképpen nyílt lázadást szít Abszalom a saját apja ellen, és az apja embereit is a maga oldalára akarja állítani, és aztán látjuk Izrael hozzápártól a tisztörzs, és így aztán kitör a lázadás. És valóban Abszalom királyá kiáltják ki Hebronba. Megdöbbentő a történet, hogy egy fiú az a még élő apját így taszítja le, így tapossa meg, így veti el a saját apját, mert ő nem tudja kivárni, hogy az édesapa majd vagy meghal, vagy megöregszik, és átadja neki a hatalmat, nem, ezt ő nem tudja megvárni, neki már most szüksége van a hatalomra. És mindezt Dávid elkerülhette volna. Ugye tetszenek látni, hogy mikor azt mondja az ember, hogy ha a bűn büntetés nélkül marad, ha bocsánatot kap valaki megtérés nélkül, mi lesz ebből? Hát ilyen. Hát ez lesz belőle. És tessék elni, ez így van minden ember életében. Hát ugye mi nem vagyunk hercegek, meg királyfiak, akik a trónra törhetünk, de minden esetre Isten ellen és az emberi törvények ellen lázadunk, és olyan dolgokra törekszünk, amelyek Istennek nem tetszenek, és ekkor Isten ítélet alá kerülünk. De hát én mindig mondogatom ugye ezt a testvéreknek, hogy mi, meg én, hogy, és aztán az ember talán nem érzi ennek igazán a súlyát, hogy valóban ilyen ember is tudnék lenni, mint Abszalom. Hadd olvassak fel Wilhelm Buschnak a Variációk egy témára című könyvéből egy rövid kis részt, amelyben ő önmagáról beszél. Azt mondja a fejezet címe, békesség Istennel. És most el kell mondanom, hogyan szabadított meg Isten a titkos rendőrséggel szembeni félelmemtől, miközben megismertem egy még nagyobb félelmet. Első alkalommal ültem a börtönbe, ugye a Gestapo börtönébe ült. Eleinte magányos kétségbeesés, szorongás nyomorúságában, amíg észre nem vettem, hogy Isten beszélni akar velem. Isten tehát szólni kezdett hozzám, a saját életemről. Ezt később minden letartóztatásnál megtapasztaltam. Mielőtt a környezetem elcsendesedett, Isten beszélni kezdett. Átvizsgálta egész életemet. Elővett minden gőgöt, tisztátalanságot, hazugságot és szeretetlenséget. Egyszer csak észrevettem, hogy Isten haragszik. Isten haragja, mondja a Biblia, felgerjed, lángol az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen. Isten haragja lángolt a cellámba. Ha bennetek olyan gondolat támad, hogy Isten beszélni akar veletek, többnyire elszaladtok, moziba mentek, vagy más módon kezdtek nyüzsögni. A börtönből nem lehetett elfutni. Abban az órában az volt a hátborzongató, hogy ugyanakkor az áldás is, hogy az Isten kijelentette, ezt akarom megbeszélni veled. Azt, hogy bűnös vagy. Egy ilyen, Istennek egy ilyen komoly szolgája. Ma már tudom, milyen lesz az ítélet napja, amikor Isten odaveti életedet a lábad elé, és a bűneid ott lesznek befedetlenül. Ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Én abban a helyzetben megtanultam, mi a pokol. Pokol az, hogy az ember mindörökre Istennek ez alatt a haragja alatt marad. Azt nem tudom, milyen a pokol képe, de azt igen, hogy ott az ember Istentől elvetett, kitaszított. Megismertem az Isten előtti félelmet. Ezért elveszítettem azok előtt a nevetséges SS figurák előtti félelmemet. Rettegtetek már valaha Isten előtt? Ennélkül el sem kezdhettek a valósággal szembenézni. A Szent Isten lát bennünket. Itt van körülöttünk. Parancsait nem lehet egyszerűen lábbal taposni. Talán szükséged van rá, hogy egyszer csendbe vezethessen, ahonnan nem tudsz elszaladni előle. Amikor aztán úgy éreztem, végem van, elveszett vagyok, akkor jött Jézus, és megmutatta kezét a sebb helyekkel. Egyszerre megértettem, amit kint, a szabad életben mindig is tudtam. Ő hordozta el bűneimet, békességem büntetése rajta van. Ő tesz Isten előtt igazzá, ő a mi békességünk. Hát igen, most azért tessenek ebbe vele gondolni, hogy ez igaz, hogy Istennek egy ilyen különösen áldott szolgája így éli meg, amikor Isten beszélni akart vele, de miről? A gőgéről, azt mondja, Aztán a tisztátalanságáról. Hát lehetséges ez, de mennyire? És mennyire így van ez? És milyen jó, azt mondja, áldás, hogy beszél velünk az Isten. Igen, áldás, hogy beszél velünk. Olyan jó, mikor én is igazadon, Uram, hogy szólsz, és boldog vagyok, ha megfed, mert nagyon jó az. Mert utána jön ez a békesség. Mert valóban Isten elrendezte az én bűnömet, de annélkül nem. Annélkül nem, hogy én be nem láttam, hogy én be nem ismertem, hogy én meg nem vallottam, és bocsánatot nem kértem. Annélkül nem. És ugye Isten nem olyan, mint Dávid. Hanem ő előle nem lehet kitérni. Dávid elől a fia ki tudott térni, Dávidot be tudta csapni, bolondá tudta tenni, hát ezt Istennel nem tehetjük meg. Aztán ennek a szerencsétlen fiúnak az életében kiteljesedik ugye ez a lázadás az apja és Isten ellen. Nem testvérek, itt nem csak arról van szó, hogy most egy politikai lázadás, egy forradalom, egy palota forradalom tört ki, hanem arról van szó, hogy Isten népe között az egyik vezető fellázad, és le akarja taszítani a hivatalban lévő királyt. Szeretném emlékeztetni a testvéreket, hogy ugye itt látunk egy meg nem tért emberi szívet, aki a saját apján nem könyörül. Most figyeljünk és gondoljunk vissza Dávidra, amikor Saul halálra üldözi. Halálra üldözi. És a kezébe kerül. Ott van a keze között Saul, megölhetné. Az emberei meg akarják ölni, és mit mond akkor Dávid? Hogy emelhetném én fel a kezemet az Úr felkent szolgájára? Hogy emelhetném fel a kezemet? Ez felemeli a kezét az apjára. Gátlástalan. Ugye látjátok a hívő, a meg nem tért ember szíve közötti óriási különbséget. Dávidnak kétszer esik a kezébe Saul, a halálos ellensége, aki halálra keresi. És mind a kétszer megkönnyörül rajta. És mind a kétszer nem emelkezett. És megvárja, amíg meghal. A saját fia nem tudja kivárni az apja halálát. Döbbenetes. És itt van a kétféle szív. Ugye? Értitek? És micsoda különbség? És vajon milyen szívünk van nekünk? Ilyen dávidi szívünk, vagy ilyen absaloni szívünk? És olyan jó, ha ezt az Isten leleplezi. Egy nehéz órán, bizony, amikor nem tudok elfutni előle, és beszél velem egy csendes éjszakai órán, amikor ott van az ember az ágyon, és beszél velem az Úr. És miről beszél? Hát sokszor a bűneimről. Nem kell ezt szégyelnünk egymás előtt, testvérek. Nem attól leszünk mi nagy hívők, hogy itt elkezdünk dicsekedni egymás előtt, hogy milyen csodálatosak vagyunk, hanem azzal dicsekedjünk, ahogy Pál mondta, a bűnösök között első vagyok én. És azt mondta, azzal vigasztalta a többieket, hát ha én rajtam könyörült, hogy ne könyörülne rajtatok. Tehát inkább az a jó, mikor a hívő közösségben azt a véghetetlen szeretetet és kegyelmet dicsőítjük, amelyik megbocsátja a bűneinket, a valóságos bűneinket. Vélem most nem kérdezgeti, hogy Uram, miért engedted meg, hogy az SS letartóztasson, miért engedted meg, hogy elhurcoljanak, miért enged, nem kérdezgeti. Ugye milyen jó ez. Ő egészen Isten kezébe hagyja magát. Akkor is, ha Isten haragszik. Mert már mondtam, ha valaki kiválasztott, ne gondolja, hogy akkor Isten nem haragszik, ha vétkezek. Sőt, annál inkább. Tehát folytatódik sajnos az egész lázadás. Egy hírnök érkezett Dávidhoz és jelentette, Absalomhoz hajolt az izraeliek szíve. Hát igen, elcsábította. Ugye milyen rettenetes ez is, hogy elcsábította a királytól az ő népét. Úgy tetszik nekem Keresztelő János. Féltékenyé akarják tenni. Mondogatják neki, hát mindenki hozzámegy. És erre mit mond Keresztelő János? Hát aki a mennyasszony, a lövőlegény. És az enyém a vőlegény öröme. Vőlegény barátjának az öröme. Ő ott áll, félreáll, és annak örül, hogy Izrael oda megy Jézushoz. Hogy a mennyasszony találkozik a vőlegényével. Ez kell legyen a mi örömünk is. Tehát olyan szép lehetett volna Abszalom magatartása, hogyha látom, hogy Izrael amúgy is állandóan lázadozik Dávid ellen. Állandóan lázadoztak. Hát segítek az apámnak. Segítek az apámnak, hogy megszilárduljon ez az ország. Hogy a hatalom stabil legyen. Hogy ez az ország jólétbe lehessen. Hogy itt igazság lehessen. Nem. Neki kell a hatalom. Rettenetes különbség ez. És ugye miért mi történik? Dávidnak menekülni kell. A saját fia elől menekülni kell. Azt olvassuk, hogy azt mondja Dávid, gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Abszalom elől. Most már tudja, milyen a fia. Most már tudja, itt nincs mese, itt menekülni kell. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket, veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a várost. És nagyon, itt is megint, mennyire önzetlen Dávid. Itt van benn Jeruzsálembe. Most becsukaszhatná a kapukat, aztán várhatná, hogy majd megvédje magát, de nem ezt teszi. Nem akarja lángba borítani a várost, nem akarja tönkretenni a várost, de stratégiailag is nagy hiba lett volna, ha ott marad. Mert akkor ketrezbe zárt oroszlánt meg lehetett volna fogni. De ő szépen kimegy a városból, és elmenekül a saját fia elől. És aztán ott hagyja 10 másodrangú feleségét, hogy őrizzék a palotát. Ezt csak azért olvasom fel ezt a mondatot, majd holnap erről újra szó lesz. Így vonul ki a király nyomában az egész hadinépe. De a legszélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerétiek, a pelétiek, a gátiak, a 600 ember, aki vele jöttek Gátból, mindezek elvonultak a király előtt. Akkor ezt mondta a király a gáti Itajnak, miért jöttsz te velünk? Térj vissza, és maradj a király mellett, mert te idegen és a lakóhelyedről számozott ember vagy. Érdekes, azt mondja a fiáról, hogy király. Hát most már királlyá kiáltották, és ő neki menni kell. És olyan hűséges ez a gáti Itály, aki tulajdonképpen egy ellenség. Ugye Gát a filiszteus város. Ez az Itály egy filiszteus ember. És azt mondja a királynak, ugye király, hogy nemrég jöttél, már is bújdusóvá tegyelek azzal, hogy velünk jössz. Én megyek, ahová mehetek, de te térj vissza, és vidd magaddal atyád, fiaid is, szeretet és hűség legyen veled. Itaj azonban így válaszolta a királynak, az élő úrra, és az én uram királyom életére mondom, hogy bárhol is lesz az én uram királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Valahogy megdöbbentő, nem, hogy az idegen, az ellenség közül való idegen hűsége felragyog, miközben Izrael, a saját népe pedig hűtlen és ellenségével lesz a saját királyának. Vajon nem így történt Dávid fiával? És ugyanazon az úton megy ki Dávid a városból, ahogy Jézus is a megvetett, akint Izrael nem fogadott el királynak. Hanem azt mondták, hogy nekünk császárunk van és nem királyunk. Tehát ott is beteljesedik itt Dávidon, mint egy előképen az, ami majd később az ő késői utódján Jézus Krisztuson beteljesedett. És aztán a papokat is visszaparancsolja, a Frigyládát se engedi, hogy magával vigyék, visszaparancsolja a városba. Nyilván Dávid megtanulta, hogy Saulék kivitették a Frigyládát a harctérre, és az nem hozott nekik győzelmet. Az nem varázseszköz. Istent nem lehet varázsolgatni, a mi Istenünket. Az nem, a Frigyláda se varázseszköz, egy szent dolog, de nem varázseszköz. És Dávid visszaparancsolja a papokat is, de megkéri őket, hogy támogassák őt a városból, és küldjenek üzenetet, és valóban a két pap fiú keresztül kap üzenetet Dávid a városból, és hogy mit tervez Absalom ellene. És aztán innen olvasom a 30. verstől, Dávid azután fölfele ment az olajfák hegyének lejtőjén, amíg ment, egyre sírt, betakart fejjel, mezitláb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfele, egyre sírtak. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is összeesküvő között van Absalonnál, ezt mondta Dávid, kérlek uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Tudnék, ez az Ahitófel, ez egy valószínűleg egy zseniális ember lehetett, mert azt mondták, hogy olyan a tanácsa, mint az úr angyaláé, és ez is furcsa, hogy a tanácsos hátat fordít a királynak. De hát van ennek azért valami családi oka, mert ki is volt ez az Ahitófel? A Becsapének a nagypapája. És valószínű Dávid és Ahitófel kapcsolata a Becsabé ügyben valószínű megromlott. És odaáll Ahitófel is a lázadók mellé. És ezt tudja Dávid, hogy nagy baj. Mert ez az ember, ez egy nagyon okos ember. És mit tesz ilyenkor Dávid? Imádkozik. Tessék figyelni, imádkozik. Az urat kéri, uram hiúsíts meg. Mert tudja, hogy ha Absalont Ahitófel fogja tanácsolni, nagy bajba vannak. De hát milyen szomorú dolog az, mikor egy ember a saját sérelmei miatt a rossz oldalra áll. Nem tudjuk felmérni az időket és az alkalmakat. Egy ilyen okos ember nem tudja megtagadni a saját szívének sérelmeit, és hát legfőjebb otthon maradt volna. És mi lesz majd a vége ennek az embernek? Ugye, tulajdonképpen Ahitófel azt teszi, amit Júdás Jézus mellett. Mind a kettőnek ugyanaz a sorsa. Elmenek és felakasztják magukat. Tehát rettenetes dolgán elárulni az urat, és még az ő szolgáját is, ahogy itt látjuk, nem lehet következmények nélkül. De nagyon hamar meghallgattatik aztán a Dávid imádsága. Mert szembe jön velük Husály, Dávid barátja, egy szintén egy idős ember, aki megszaggatott ruhába, földet szórva a fejével megy a király elé. Itt kihagytam egy mondatot, ami nagyon fontos. Amikor fölér Dávid a hegy tetejére, ahol imádkozni szokott Istenéhez. Milyen szép ez is, hogy Dávid felment az olajfák hegyére. Ugye az Úr Jézus is ott imádkozik az olajfák hegyén. Jeruzsálemért is, megértünk is. Csodálatos azért ennek az embernek a belső lelkisége, a lelki magatartása, és hát mégis így jár a fiaival. Ugye? Milyen szomorú. De hát tudjuk, hogy emögött azért ott van a védetlenség, hogy Isten nem védi meg ebben a dologban, mert vétkezett. Tudjuk, olvastam, már az első este olvastam, hogy Isten azt mondja, mivel ezt tetted, saját családodból hozok rád bajt. Hát itt a baj, saját családjából. És Husály menni akar Dáviddal, és akkor ő beküldi ezt az idős tanácsost, hogy akadályozza meg Ahitófel tanácsát. És valóban ez történik, hogy Husály bemegy, és úgy tesz, mintha szolgálná Absalont, az új királyt. Hát persze Absalom meg is döbben, hogy Husály ott van mellette, és meg is kérdezi tőle, hogy miért jöttél ide, mikor te a apám barátja vagy, mit keresel itt, és akkor ő azt mondta neki, hogy eddig valóban az apádat szolgáltam, de hát te a fia vagy. Most te vagy a király, akkor téged akarlak szolgálni, és ettől megnyugszik. És valóban meghiúsítja Ahitófel tanácsát. Az életében játszott ez az idős ember, amikor elvállalta ezt a szolgálatot, elvállalta. És hát ez a baráti hűség, és ez a kiállás, amit ő is itt mutat. Ugye ma érdekes módon többször előjött a hűség kérdése, és valóban milyen nagy dolog, amikor egy ember hűséges. Hűséges az elveihez, hűséges a hitéhez, hűséges az a párjához, hűséges a családjához. az egyházához, népéhez, de mindenek fölött az ő Istenéhez. Ugye ez egy nagyon nagy dolog, és Isten nagyon megáldja ezt a hűséget. Ez az egész hét, és minden egyes ige alkalom, minden egyes beszélgetés, ugye arra alkalom, hogy most velünk beszél az Úr. És ugye úgy kell hallgatnunk Isten igét, hogy annak az éle felénk forduljon, hogy minket érintsen, minket vizsgáljon, bennünk válassza szét a tisztát a tisztátalantól. Nagyon gyönyörű, amikor olvassuk a zsidókhoz írt levél a 4. fejezetében, hogy az Isten igéje olyan, mint a kétélű éles fegyver vagy kard, fordítástól függő, ami tulajdonképpen sem nem igazán kard, sem nem fegyver, hanem tulajdonképpen a zsidó papok kése volt, ez a nagy és éles kétélű fegyver, amivel az áldozatokat tették fel az oltára, tulajdonképpen elválasztották a tisztát a tisztátalantól, és a tisztát tehették fel az oltára áldozatul. Isten igéje ilyen kétélű éles fegyver, mondja a zsidó levél, amellyel ugye meg akar minket tisztogatni. És tudjátok, hogy mit mondott az ige? Hogy elválasztja a pszichikust a pneumatikustól, az emberit az Istenitől. Tehát tulajdonképpen Isten igéje az, amely bennem elválasztja, amit tőlem van, az emberit, a tisztátalant, amit nem adhatok oda neki, a tisztától, és ez csodálatos ez a munka, és jó, hogy ennek alá vettük magunkat. Mert higgyétek el, az Úr szeretete pont ebben nyilvánul meg. Az Úr nem hazudik, ő nem hazugsággal és hizelgéssel akar nekünk békességet adni, hanem azzal, hogy ahogy itt olvastam Wilhelm Busch írásában, hogy gyermekem, gőgös vagy, tisztátalan vagy, önző vagy, és így tovább. És hogy ezeket észrevéve letehessük ott, ahol le kell tennünk, és ugye az is olyan szép volt, ahogy mondta, hogy jött Jézus. Igen, ez a csodálatos, a Szent Háromság Istenbe. Az Isten haragja lángol, de aztán jön Jézus. Jön Jézus, igen. De csak oda tud jönni Jézus, aki elismeri. Igazad van, Uram, ahogy Dávid. Igazad van, Uram, hogy szóltál. És olyan jó ez. És akkor békességem van Istennel. Akkor vége a haragnak, mert Jézus Krisztus mutatta be, ugye milyen világos a Biblia, az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Engesztelő. Kit kell kiengesztelni? Aki haragszik. Aki haragszik. A haragú Isten. Ezért olyan világos a Szent Háromság Isten munkája értünk és bennünk. Imádkozunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor védekezünk előtted. Olyan sokszor akarjuk igazolni magunkat. Különböző dolgaink miatt. Indulatainkért. Olyan sokszor vívjuk veled is a saját igazságunkért a harcot. Sokszor bizony úgy gondolkodunk, mint Absalom, hogy igazunk van ítéletet tartani mások felett, elítélni másokat, büntetni másokat, és oly sokszor látjuk, Uram, magunkat jobbnak, mint amilyenek vagyunk. De jó, hogy, Uram, a Te szemeid előtt megállni, és a Te szemeid előtt nem rejthetünk el semmit. Tudjuk, hogy fájdalmas ez, nagy szégyen és rettenetes dolog megállni a Te tekinteted előtt, de jó, hogy ez itt történik, és nem majd egykor az ítéletbe. Jó, hogy itt rendezhetjük, Uram, a mi Urunkért, drága Krisztusunkért, rendezhetjük veled a mi dolgainkat. Áldunk ezért téged, hiszen nincs ennél nagyobb szeretet, mint hogy megmentesz bennünket. És nem kell ítéletre mennünk, mert helyettünk mentél az ítéletre. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.
Schmidt.